itt a poptarisznya.hu-n, ahol a vendégem Novák András. Andi, szava, szép napot neked!
Jó reggelt, Laci, szia, szia!
Én azt hiszem, hogy a béke időkben a legtöbbet háborúkba járó ember te vagy ebben az országban. Nem tudom, hogy van-e olyan háború ezen a világon, ahol te nem fordultál meg az elmúlt években. Hát ami nem tudom, hogy egy pozitív vagy egy negatív megjegyzés volt a részemről, de hát én azt hiszem, hogy a tény az tény.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy ahol a világ nagy dolgai történnek, az egy idő után akár direkt, akár indirekt módon hatással lesz ránk. Gondoljunk a szíriai háborúra, hogy micsoda menekült hullám indult el ezután. És ugye most aztán még érdekesebb, amikor az iszlám állam fellegvárát támadják a peshmergák és a szövetséges erők. És ugye közben volt egy amerikai elnökválasztás, és ugye ennek megint mindjárt hatása lesz arra, hogy vajon növekszik az amerikai beavatkozás, csökkenni fog? Vajon a Moszulban élő menekültek elindulnak? Na, ha elindul megint 1 millió ember, akkor az hogyan csapódik le? Azt szoktam mondani, hogy ami ott történik most, az 1 hónap múlva Belgrádban, 2 hónap múlva pedig Röszkénél fog megjelenni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan érdekes témák, olyan fontos témák, amelyekkel foglalkozni kell, és érdemes megmutatni, ezért visszük el, ezért megyünk el, ezért mutatjuk meg a nézőknek.
Kurdisztánban voltál ugye az elmúlt időszakban, és hát nem is tudom elképzelni, milyen, most elmegyek egy háborúba, szóval olyan hülyén hangzik, szóval elmegyek, és megmutatom a háborút, ami... Szóval hogy működik ez gyakorlatban?
Igen, a logisztika az már sokkal előtte elkezdődik, hogy ki az, aki ott vár minket. Egyébként Erbilbe lehet repülni, ez ugye Észak-Irak, iraki Kurdisztánnak is hívják, a kurdok fővárosa Erbil. Folyamatosan van légi közlekedés, nem csak kárgó, hanem személyi szállító repülőgépek is naponta több tucat érkezik, tehát hihetetlenül egy nagyon erős gazdaságról beszélünk. Tehát a háború előtt Kurdisztán nagyon dübörgött, azt mondták, hogy pár év alatt akár Dubáj szintjét is elérheti, és ez a mai napig látszik, tehát például a Lufthansa-nak, vagy a Swissair-nek, vagy az Austrian Airlines-nak napi járata van Erbilbe. Ez azt jelenti, hogy hihetetlen sok ember megy és jön is onnan, illetve hát a katonai járatok. És alig 60 kilométer Erbiltől már ott húzódik a front, és bizony ott vannak a szövetséges csapatok, azt úgy kell elképzelni a frontot, hogy hatalmas nagy árkokatásnak, hatalmas nagy földsáncokat húznak. Az egyik oldalon mondjuk a jók, tehát az irakiak, a peshmergák, a szövetséges csapatok, németek, franciák, illetve az amerikai légierő, a másik oldalon meg az iszlám állam fegyverese, és bizony lövik egymást.
Van borzasztó nehéz elképzelni, mert csak olyan viccesen tudom, mint annyi mindent ebben a világban. Leszállok a repülőről, veszem a bőröndömet, megyek a kijárathoz, és akkor szólok a taxisnak, ne haragudjon, vigyen engem a háborúba.
Igen, igen. Erbilben egyébként teljesen normális az élet, ott állnak a taxisok, ugyanúgy a hiénák, mint bárhol máshol a világon, elvisznek egy szállodába. Tehát Erbilben tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen rendes és normális történés van. De amikor, mit tudom, én itthon befizetsz egy turistguide-ot, hogy vigyen el, mutassa meg például a bazilikát, illetve szeretnéd megnézni mondjuk a Mátyás templomot, ott bizony vannak ezek a turistguide-ok, akik elvisznek téged a frontra. Hát hihetetlenül sok újságíró van. Amikor mi ott voltunk, és muszáj, hogy megemlítsem Reisinger Dávid kollégám operatőr nevét, aki végig nyomta velem ezt az egy hetet, vagy többet is. Bizony 1000-1700 újságíró van most a fronton, hiszen mindenki úgy gondolja a világból, hogy ez most érdekes, itt ott kell lenni, és akkor jönnek tisztek, tiszthelyettesek, szedik össze az újságírókat, és mondják, elvisznek minket különböző táborokba, hogy ők is várják a különböző hírszerző jelentéseket, hogy bizony mikor van olyan 1-2 óra, amikor oda lehet vinni az újságírókat, megmutatni közvetlenül, ahol a lőporszak van, és akkor csatlakozhatunk hozzájuk. Ez teljesen bevett gyakorlat, hogy már szednek össze minket, és bizony mi is láttunk másik stábokat, előttünk a BBC járt, ott utánunk éppen a CNN ment azon a fronton, ahol mi forgattunk.
Ez borzasztó érdekes, szóval van egy szinte egy diszpáholyal, az újságírók helyet foglalnak és nézik a csatát. Uraim, holnap korábban kezdünk, hogy a korábban kell felkelni. Szóval vannak ilyen szünetek, amikor nem lövik egymással szemben álló felek, amikor lehet kommunikálni, lehet oda menni, ne adj Isten interjút készíteni?
Inkább megfordítom, hála Istennek, az a kisebb rész, amikor lövik egymást. Azért a lőszerek a mai világban nagyon drágák. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 10 órán keresztül folyamatosan lövik egymást. Egy-egy várról indítható rakéta, egy-egy nagyobb bomba, amit például a tankok kilőnek, ezek 8-10-15 ezer dollárba kerülnek. Erre aztán igazán nem lenne pénz, hogy ezt folyamatosan lőjük egymást. Én azt gondolom, hogy ez a mi szerencsénk, hogy bizony eltelik 4-5-6-8 óra úgy, hogy alig-alig lövik egymást, de ezt nem lehet kiszámolni. Tehát megérkeztünk, és abban a percben kapott az a csapat egy lövést, azonnal fordították a tankot, és már lőttek is vissza, de ezt előre nem lehet kiszámolni. Most már azt mondják, hogy a végnapjai vannak az iszlám államnak. Most ez egy 3 hét lesz a város visszafoglalása, vagy 3 hónap, esetleg 1 év, azt most még nem lehet kiszámolni.
Mit jelent az, hogy végnapjai? Szóval ez is egy ilyen érdekes megfogalmazása valaminek. Szóval ezt nem lehet szerintem előre megmondani, nem lehet tudni, mi van mögöttük, milyen tartalékok, és egyáltalán a világban hol és hogyan helyezkednek el azok, akik itt a ramazurit csinálják Európában, Amerikában és mindenhol a Földön.
Hát hihetetlen káoszt alakítottak ki maguk körül, tehát nem olyan régi, hagyományos harcot kell elképzelni, hogy itt van 5000 ember, itt van 5000 ember, és egymásnak mennek. Bizony az iszlám állam dzsihadistái, ezek a terroristák a legelvetemültebb módszerekkel, elrejtett pokolgépekkel, trükközve, mesterlövészekkel. Számomra is megdöbbentő, most mesélték a pesmergák. Egy-egy mesterlövész azért, hogy a kurdok ne vegyék észre, bizony bepelenkázza magát, és infúziót köt magába, hogy 3 napig egy helybe tudjon maradni. Ugye ez a 2 alapvető feltétel, hogy legyen energia, és hogy ne kelljen elmennie WC-re. És egy pelenkában vár azért, hogy közelebb jöjjenek a szövetséges katonák, és utána lő. És ez egyébként egy öngyilkos kezdeményezés, hiszen onnantól kezdve, hogy van torkolattűz, 1-2 embert ki tud végezni, de azonnal visszalőnek, és tulajdonképpen nincs túlélés. De hát ugye a dzsihadisták, ezek a elmebeteg terroristák, ez élteti, hogy ők így kerülnek a mennybe, hogyha mártír halált halnak. Tehát nekik semmi sem drága, semmi sem szent, és bizony erre várnak. És mondom, most már nem ilyen normális, reguláris harcot kell elképzelni. Mesterlövészek elbújva, eldugdosott különböző bombákkal így támadják a szövetségeseket.
De ugyanakkor földig rombolt városokat, városrészleket lehet látni, ami az ember tényleg összeszorul a szíve, hogy ez milyen volt és milyen lett.
Hát Szíriában hatalmas pusztítást végzett az iszlám állam. Hihetetlen, több ezer éves, ugye? Tudni kell, hogy itt az asszírok éltek annak idején. Ez valóban a mezopotám kultúrára épült, amely még az egyiptominál 2000 évvel, a perzsa kultúránál 1000 évvel idősebb. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a mai kultúránk, az egész keresztény kultúra alapjai itt voltak, és minden amit csak értek, leromboltak, ősi emlékeket, világörökségi templomokat. Én azt gondolom, hogy ezek felbecsülhetetlen értékeket egy életre tönkretettek. Én azt gondolom, hogy ez nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt majd egyáltalán valamikor, amikor béke lesz, helyreállítani és renoválni. De hát a városok mellett ugye ott vannak az emberi tragédiák is, hogy hány emberek, ugye most már majdnem 7 millió ember menekült el Irakból és Szíriából, és hát ez most egyelőre a nagy harcok közepette, ugyan a város visszafoglalás közepette, most megint egy humanitárius katasztrófáról beszélnek, mert akik eddig együtt éltek az iszlám állammal, most a harcok kellős közepébe kerültek, most azok megint jönnek, hát a nemzetközi szervezetek, az ENSZ, az UNESCO és a UNHCR, az ENSZ-nek a menekültügyi főbiztossága most 12 tábort nyitott például Kurdisztánban azért, hogy az érkező embereket ott tudják tartani. Ez valahol nekünk is fontos, hogy ne induljanak el Európa felé.
A halottak számáról lehet tudni, van valamiféle statisztika, hogy hány ember életébe került ez a borzalom?
Hát az iszlám állam megjelenése óta Irakban, Szíriában, illetve a kurd területeken körülbelül 300 és 400 ezerre becsülik a civilek áldozatát. Hihetetlen nagy. Hihetetlen. Tehát civilekről beszélünk, nem katonákról. A pesmergák nem szeretik reklámozni, hogy nekik mennyi az áldozat, illetve mennyien sebesülnek meg. Ezek általában ilyen harci, taktikai dolgok. Az iszlám állam a fénykorában sem állt több emberből, mint 40-50 ezer emberből, de a terület, amit lefoglaltak, ott azért több millió ember élt, mert ugyanúgy működnek, egy közigazgatást működtetnek, akik ott élnek, azok az ő fennhatóságuk alatt van. Azért, mert valaki civil, az nem jelenti azt, hogy csatlakozott az iszlám államhoz.
Én biztosan tudom, hogy van benned félelemérzet, amikor elmész egy ilyen háborúba, amit valamilyen formában le kell győzni. Mi az, amivel te magad tuningolni tudod, amivel te azt mondod, ezt le fogom győzni, nem fog félni, nem fog az évvilágon semmi történni velem, pedig ugyanúgy benne van a pakliban, hogy veled is történhet valami, mind ahogy hallottunk különböző stábokról, különböző szerencsétlen, bocsánat a szóért, halálokról, szóval egyszerűen mi az, ami téged oda vezényel, ami miatt te ott akarsz lenni minden körülmények között, és nem húzod meg magad nyugodtan és békésen itt Magyarországon, illetve hát Európában.
Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos misszió, tehát ha nem én csinálom, akkor megcsinálja más, és tényleg rengeteg stáb van ott, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan baráti vagy kapcsolati rendszert kiépíteni, akik el tudnak ezekre a helyekre vinni, és meg tudják mutatni, nekem ez fontos. Nyugtatni meg azzal nyugtatom magam, hogy tényleg tanultam, nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy milyen biztonsági intézkedéseket kell mindenképpen megtenni, akkor, ha az ember ilyen helyre megy. És én azzal nyugtatom magam, tényleg akkor nem lehet rá más szót találni, hogy mindent elkövetek azért, hogy ezt, hogy megtegyük. Például rögtön az elején felveszük a golyóálló mellé, felveszük a sisakot, tudjuk, hogy érdemes általában egy-egy tank mellé állni, mert az is egyfajta védelem. Nem véletlenül húznak a pesmergák mindenhova földsáncokat, érdemes a földsáncok mellett maradni, sosem lépünk ki, sosem megyünk fel a földsánc tetejére.
Igen, körülnézni.
Így van, nem lépünk ki egy ajtó mögül soha, egy fal mögül sosem megyünk ki, tehát ezek olyan fontos alapvető biztonsági dolgok, amit az ember megpróbál, illetve hát olyan rövid időt tölteni a fronton, amennyit csak lehet, hogy éppen meglegyen a film, és utána olyan gyorsan húzni el onnan,
ahol csak így igen. van.
Tehát mi nem töltünk ott heteket, hónapokat, ellentétben a pesmergák, akik ott élnek.
Úgyhogy órákat töltöttek ott, annál nem többet. Beszélünk tovább, és most a beszélgetésnek a második fázisa a zenét követően, az pontosan az amerikai elnök választásnak a következményeiről, vagy lehetséges következményeiről szól majd. Novák András újságíró Kurdisztánban járt, a háborút filmezte, a háborúban készített interjút, és miközben ott járt, Amerikában elnököt választottak. És hát Trump, hát hogy is mondjam, meglehetősen nyersen és keményen fogalmazott a saját elképzelései, a világgal szembeni elvárásaival és egyebekkel. Aztán utána, amikor megnyerte a választásokat, akkor visszavette egy picikét, és egyre lazább lett, vagyis úgy érzem, mint általában minden elnök választás után Amerikában főképpen, hogy beáll a trend, tehát beáll és visszáll abba az állapotba, ami volt, mert ezt tulajdonképpen nem lehet megváltoztatni. Egy magyar politikus mondta annó nekem, hogy nehogy azt hitt, hogy az a főnök, aki az elnök, hanem azok a főnökök, akik körbeveszik és tanácsokat adnak neki. Hát azt hiszem, ez a helyzet jelenben a Trumppal is. De hogyan ítélték meg ott kint a háborúban, hogyan ítélték meg a harcoló felek azt, hogy új elnöke lesz Amerikának a jövő évtől?
Nagy várakozással tekintetek arra, hogy vajon ki lesz az elnök, és nagyon érdekelte őket. Ők Trumpnak drukkoltak, és kifejezetten örültek és boldogok voltak, amikor Trump nyert. Nem értettem pontosan, hogy miért. Igen. Én is megkérdeztem tőlük, hogy miért. Trumpban látják azt az erőt, aki oda fog csapni az iszlám államnak sokkal keményebben. Tehát az iszlám állam elleni harc elhúzódása, és ezt most már nem csak én mondom, hanem nagyon sok szakértő egyetért abban, hogy ebben bizony nagyon ludas Barack Obama, aki egy nagyon gyengekező elnökként rögtön az elején nem egy nagyon komoly érvágással vetett véget, hanem tulajdonképpen az ő elnöksége alatt, és ugye azért mondjuk az ő elnökségét, mert valóban Amerika mindenhol a világon szeret tetszelegni a világ csendőre szerepében. Egy ilyen szerepben, ha valaki szeret tetszelegni, akkor nem engedhette volna meg, hogy egy ilyen rákos sejt, mint az iszlám állam, ilyen hatalmas területeket szerezzen, ilyen erővel lépjen fel civilek ellen, ekkora mennyiségű áldozat legyen azért, mert létrejött ez az állam. Én azt gondolom, hogy mind a kurdok, mind a környező országokban most arra gondolnak, hogy Trump elég kemény lesz ahhoz, hogy nem csak egy pár bombázással, hanem esetleg szárazföldi csapatokkal, esetleg egy komoly, mondjuk egy csapásmérő anyahajóval közelebb jön a szír partokhoz, és egy kicsit rendet tesz a Közel-Keleten. Tehát kifejezetten arra gondolnak, hogy Trumpban megvan az a tökösség, bocsánat, hogy ezt mondom, ami nagyon-nagyon hiányzott Barack Obamából, hogy végre rendezni tudja a Közel-Keletet, és az iszlám államot eltünteti a föld színéről, és utána jön a következő nagy kérdés, vajon mi lesz Kurdisztánban, illetve mi lesz Szíriában az iszlám állam eltüntetése után.
És azért Putyinról se feledkezzünk el, mi az ő véleménye erről a dologról, mert hát nagyhatalom, szintén nagyhatalom Oroszország, tehát gyakorlatilag ezek a viszonyok, ezeket együtt kell mindig kezelni, és nem lehet külön kezelni, hogy a Trump ezt szeretné, meg azt szeretné, de ott van Putyin, azt szeretné. Ott van egész Európa, Merkel az élen és a többiekkel, szóval ők is valamit szeretnének. És ugye itt már ebben az esetben a menekült válságról kell beszélni, amit Európa így vagy úgy vagy amúgy szeretne mindenképpen megoldani. Szóval itt ez egy nagyon összetett játék, ez az egész politika és ez az egész világ irányítása, vagy éppen valamilyen formában történő terelése. Szóval nem tudom, hogy ez hogy fog működni. Hogyan látod? Tehát, hogyha az egészet úgy megnézzük, nem csak Trumpot, hogy ő mit szeretne, de hát nézzük meg Putyit, nézzük meg Európát.
Igen. Azt látom, hogy ha Európából indulunk ki, és Merkelből, ugye 2017-ben lesznek ki a Németországban a választások, nagyon úgy néz ki, hogy a CDU és a CSU, tehát a két nagy német párt jelöltje, nagyon úgy néz ki, még nem mondta Merkel, hogy újra indul a kancellári posztért, de elképzelhetőnek tartjuk.
Most fogja bejelenteni.
Így van. Én nem tudom, hogy ez milyen hatással lesz rá. Nekünk valahogy kezelni kell a menekült politikát, de ugye ezt nem választhatjuk el a közel-keleti válságtól, hiszen amíg ott válság van, addig menekültekkel számolni kell. Közben Trumpnak volt egy nagyon érdekes kijelentése, méghozzá az, hogy ki kell egyezni Putyinnal, amit én azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon fontos, mert a két nagy hatalom, amíg csatározik egymással, illetve köztük konfliktus van, addig máshol sem lehet béke. Független attól, hogy nagyon sok dologban nem értek egyet, ahogy Putyin a közel-keleti dolgokat kezeli, én azt gondolom, hogy Trump ebben az irányban, ebben a tekintetben az egy nagyon helyes lépés, hogy le kell ülni tárgyalni, és valami közös megoldást kell találni.
Hát beszéltek már telefonon, annélkül, hogy elnök lenne.
Így van, Trump. Tehát nem véletlenül van ez az egyeztetés. Arról nem beszélve, hogy beszéltem egy fehérházi szakértővel, egy komolyabb interjút készítettem vele fél évvel ezelőtt, és már akkor azt mondták, hogy Obamától függetlenül, és teljesen mindegy, hogy melyik adminisztráció nyer, a republikánus vagy a demokrata, bizony már készítik elő az Egyesült Államok külpolitikájának folytatási direktíváit. Teljesen mindegy, hogy kijön. Az Egyesült Államok hatalma, illetve az Egyesült Államok pozíciója csak akkor lesz stabil a világon, ha a külpolitikája stabil lesz. Tehát nem lehet vagdalozni. Azért, mert új elnök van, nem dönthet úgy, hogy berohan azonnal Észak-Koreába, és bizony már a demokrata elnökség alatt a republikánus elnökségre készültek, nagyon komolyan előrevetítettek olyan döntéseket, amelyek nem radikális döntések, de megtartják az Egyesült Államok vezető szerepét. Ehhez ugye becsatlakozik Trumpnak az a mondata, hogy ha kell, akkor kiegyezik Bashar el-Assad a Szíriában, le kell ülni Putyinnal tárgyalni, szeretné minél hamarabb megszüntetni az iszlám államot, hiszen egy elhúzott bevetések hosszabb távon biztos, hogy sokkal többe kerülnek, mintha egyszer egy komolyabb csapást mérnének erre a terrorszervezetre, illetve a közel-keleti válság az pontosan tudja, hogy az olajárakat is lent tartja, gazdasági szempontból is nagyon rossz, Törökországgal egyre rosszabb a viszonya, most az Egyesült Államoknak azt is valahogy rendezni kell. Tehát én azt gondolom, hogy...
Van itt munka.
Január 8-án ugye beköltözik a Fehérházba.
Ha beköltözik.
Igen, most azt mondta, hogy nem biztos, nem, hogy beköltözik. Igen. Ezt majd meglátjuk, én nem tudom, azt hiszem, hogy kötelező. Nem lesz választása, ennek nemzetbiztonsági oka van, így van. Két dolog, az egyik a Fehérház alatt van, az a bizonyos bunker, ahova situation room, ahova le kell vinni az elnököt, hogyha vészhelyzet van, az atombunker, a másik pedig, hogy a futballt, azt a fekete táskát, amit ugye a szárnysegéd, egy tiszt állandóan hurcolász az elnök mellett, ahol az atomgomb, az a bizonyos piros gomb van, azt úgy tudják folyamatosan ott tartani az elnök mellett, ha az elnök amikor dolgozik, vagy amikor lakik, az a Fehérházban történik ez a dolog. Szóval én azt gondolom, hogy 8-án beköltözik nagy valószínűséggel, és az első pár hétben szerintem olyan döntéseket fogunk látni, amelyek meg fogják határozni a közel-keletet. Nagyon érdekes lesz, hogy az hivatalos első útja hova fog vezetni. Azért erre mindenki nagyon-nagyon odafigyel, hogy vajon Oroszország, vajon Kína, vajon Japán.
Vagy ez a sorrend. Szóval egész biztos, hogy megy Kínába, és egész biztos, hogy fog menni Oroszországba, vagy éppen fordítva hozzámegy valaki, szóval nem lehet tudni ezt pontosan. De hát itt az iszlám állam megszüntetése, ugye földig lerombolása, ugye hát ez egy cél, lehet tenni?
Én azt gondolom, hogy
ahogy... A burjánzó sejtek, amelyek az egész világon ott vannak, a vallásból adódóan, azokat meg lehet szüntetni, vagy alvósejtek ki lehet tenni, és akkor lesz egy pici nyugalom a világban, és utána kezdődik minden előről 15-20 év múlva.
Igen, szerintem az iszlámban ez egy hihetetlenül rossz dolog, hogy a nagyon sokan azt hirdetik, hogy nem erről szól az iszlám, és hogy ne keverjük össze az iszlámot azzal a terrorizmussal, például az a kalifátussal, amit Bagdadi épített Szíriában. Én és akkor is azt gondolom, hogy azok a békés muzulmán vezetőknek hihetetlenül sokkal erősebben, akár agresszívebben fel kéne lépni az ő saját csoportjukban lévő agresszív sejtjek ellen.
A saját vallásuk megvédése érdekében.
Így van, mert most már a muzulmánokat, illetve a muszlim vallást azonosítják a terrorizmussal.
Bizony,
ami nem igaz. Sajnos általánosítás és egy óriási hiba, de az az igazság, hogy nem nagyon tudunk emellett elmenni, mert mindenki, aki robbant, meg valamilyen merényletet elkövet, vagy autóval civilek közé hajt, előtte azt mondja, hogy Allahu Akbar. És ez már annyira egybe van mosva az emberek fejébe, és én azt gondolom, hogy ebben nem hibás a média. Egyszerűen azok a vallási vezetők a hibások, akik nem szűrik ki a saját társaságukban, a saját ismeretségi körükben ezeket az agresszív, ezeket a szélsőséges embereket. Én azt gondolom, hogy megoldás lehet, legalább egy kezdeti megoldás lehet, hogy a terroristáknak nincs egy saját országuk, nincs egy kalifátusuk, utána rendezni kell Szíria, a kurdok és az irakiak történetét. Alvósejtek mindig is lesznek, elmebeteg emberek mindig is lesznek. A menekült válságnak meg ilyen szempontból mi szenvedő alanyai vagyunk, hogy bizony beszivároghattak ide Európába. Nem tudom, hogy mi lesz a megoldás. Sokkal komolyabb nemzetbiztonsági, sokkal komolyabb titkosszolgálati eszközökkel kell ezeket figyelni, ezeket az embereket. Ebben a szempontból engem sem érdekel a vallásszabadság. Ha vannak olyan muzulmán templomok, olyan ilyen vallási gyülekezeti helyek, akkor meg kell figyelni őket, különben nem lehet kiszűrni. Szerintem elfogadhatatlan, hogy Európában így emberek robbantgatnak.
Én azt hiszem, hogy rengeteg komoly kérdést felvető világban élünk, ez vesz bennünket körül. És hogy a mi életünkben, vagy az utánunk jövő generáció életében lesz-e megoldás, lesz-e nyugalom valaha ezen a földön, hát a történelmet egy picit megfigyelve azt hiszem, hogy nem, de egész biztos, vagy legalábbis nagyon remélem, és ezt szeretném, hogy legyenek pihenő szakaszok, és le legyen ez a feszültség, ami jelen pillanatban is ebben a világban benne van, és amivel, és ami mellett élnünk kell. Melyik háborúban mész legközelebb, Andris?
Azt hiszem, hogy most nyugalom van, szeretném a karácsony nyugodtan itthon tölteni, és szerintem minden rendben lesz, és nem megyek sehova. Lehet, hogy egyébként Trump miatt a következő hetekben kiugrunk Szlovéniába, hiszen Melanie Trump, az asszony tőlünk alig 4 óra autóútra van.
Született,
így van, és a családja ott van, bocsánat. Érdemes lenne kiugrani egy kis forgatásra, de nem megyek, és majd nézzük meg ezt a moszuli ostromot, január-februárban érdemes lehet visszamenni.
Andris, köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.